Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Több húsba vágó pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatot kell rendeznie az Európai Uniónak ebben az évben. A Bruxinfo elemzője ezek között említette a 2021-től hatályos 7 éves költségvetést, valamint a közösségből kiváló britekkel való viszonyt. Fóris Györgyöt kérdezem.
Az Európai Uniós konstrukció úgy működik, hogy van egy elég jelentős arányú kölcsönös tisztelet és kompromisszumkészség, mert szinte lehetetlen kompromisszum nélkül 27 különböző, 28 korában különböző helyzetben levő országnak, esetleg intézményeknek is, hogyha a parlamenti szavaz megállapodnia úgy, hogy az összességében csak egy vagy két országnak lenne előnyös. Tehát mindig kell tudni teríteni a hozadékát, vagy az áldozatait valamilyen új fejleménynek, és ez az elmúlt több mint fél század során csak úgy működött, hogy az európai országok kihordtak egymás között egy egymás felé való kölcsönös nyitottságot, empátiát és adott esetben lemondási kompromisszumkészséget, valahol a köztes nevezőkön való találkozásra való hajlandóságot. Na most az elmúlt néhány évben a válságok nyomán elsősorban, amelyek felerősítették a nemzeti érdekek elkülönülését és különbözőségét, migrációs válság, pénzügyi válság, esetleg más kérdések fajsúlyosabb megítélése esetében. Tehát erőteljesebbeké váltak a nemzet hangok és a nemzeti kiindulások, ez pedig esetenként megjelent igen erőteljes retorikában, politikusi nyilatkozatokban, és az a fajta egymás iránt való tisztelet és beleérzés, ami esetleg korábban nagyobb arányban volt jelen, az mostanra kezd visszaszorulni, és egy eléggé kiéleződött, megkeseredett, kicsit ellenséges, körkörösen egymásra is lövő hangulat kezd eluralkodni, ami nagyon megnehezíti majd azt, hogy a korábbi megközelítést, miszerint én engedek itt, mert tudom, hogy te majd ott fogsz engedni, ez a fajta egymás felé való bizalom, mintha gyengülne. Ha ilyen alapról lesz nehéz majd az év, mert pontosan ebben az évben is jogos a közös költségvetés és a brit kereskedelmi tárgyalás, bár valóban messze nem ezek csak az egyetlenek. Ezek tipikusan olyan témák, amelyeknél mindegyiknél húsba, költségvetésbe, anyagi érdekekbe vágó nemzeti érdekek versenyeznek meg egymással, fordulnak egymással szembe, adott esetben egyes kosarak esetében csak egymás rovására tud valamelyik pozíciót javítani a többihez képest az euró 27-ek között. És ezért lesz nehéz a 7 éves költségvetésben megállapodást találni, mindig nehéz volt, félreértés nehézség. Tehát a 7 éves költségvetés ez mindig az idegeket és a feszültségeket élező egymást, országokat és politikusokat hangsúlyosabban szembefordító gyakorlat volt, de ez idén most sokkal nehezebb gyakorlat lesz. Egyrészt, mert mint mondtam, van egy egyébként is ideges hangulat, van egy egyébként is válság utáni részben válság közbeni ugrásra kész feszült lelki állapot, sok esetben bizalomromlás, sok esetben retorikai eszkaláció, miközben a helyzet valóban nehezebb lett. A britek kilépnek, a torta kisebb lesz, kevesebb pénzből kell tudni láncolag többet csinálni. Ebben a helyzetben késhegyig menő vita a korábbiaknak sokkal nehezebbé fogja tenni azt, hogy megállapodást jussanak. Ez egyébként azon is nem érhető, hogy a 7 éves költségvetés kitárgyalása általában másfél-két éves gyakorlat szokott lenni. Az első év elmegy felszínes odamondogatások és pozíció megjelölések gyakorlatával, akkor még alig van közeledés, de a vége felé már látszik, hogy milyen irányba tud majd a dolog elmozdulni. Vannak kohézió támogató országok, vannak nettó befizetők érdekeit védő országok, ezek körülbelül meddig lesznek hajlandók elmondani. A tavaly évet úgy zárta le ez a folyamat, hogy minden tábor mérhetetlenül beásta magát, és abszolút elfogadhatatlannak nevezett meg bizottsági javaslatot, vagy más országcsoport szerinti javaslatot. Miközben az idő fogy, elvben hiszen be kell tudni fejezni, hogyha azt akarják, hogy 21-től hatályos és működőképes legyen az új rendszer. Tehát itt nagyon durva vitákról van
kiállítás. Tehát kicsi leegyszerűsítve, akkor a 2020-as év nagyon húsba vágóan a pénzről fog szólni, a pénzek elosztásáról, felosztásáról, nem?
Minden költségvetési, 7 éves költségvetési vitában értelemszerűen erről van szó, mert hiszen a költségvetés pénzről szól. Csak itt most párosul politikai rossz közérzettel, rossz légkörrel is.
De ugye ehhez kapcsolódik a brit kilépés is, az is újra osztja a lapokat, és méghozzá pénzügyi szempontból.
Nem annyira pénzügyi szempontból, hanem pénzügyi következménnyel, gazdasági következménnyel bíró két kétoldalú megállapodás a feltételek szempontjából. Ugye az elmúlt három év arról volt hangos, attól volt hangos, hogy az európai országok hangoztatták demonstratív módon, hogy megőrizték az egységet, hiába voltak brit kísérletek, hogy ezt megbontsák, időnként kétoldalú próbáltak kapcsolatot találni egyes tagországokkal. A 27-ek kitartottak a kezdetben megállapodott legfontosabb szempontokat, az állampolgárok, brit területen élő európai állampolgárok érdekeinek a védelme, vagy a brit költségvetési kötelezettségek teljesítése, vagy az ír határ ügyének az egyforma szempontból történő megítélése. Ezek mind olyan közös kérdések voltak, amik kezdettől fogva kitartott a 27 ország. Na de emögött nagyon ritkán, tulajdonképpen érdemben nem volt úgy csak egyes országokat érintő egyes érdekvektor. Persze az írek és az írek számára ilyen, vagy a munkavállalás mondjuk a nagyobb munkaerő kibocsátó kelet-európai országok számára részben ilyen, de messze nem volt annyira szétziláló a kihívás, amiben meg kellett tudni megállapodni, mint ami most idén lesz, amikor néhány hónap alatt el akarnak készülni, tulajdonképpen 4-5 hónap alatt, több száz kereskedelmi területben, témakörben, szakágazatban meg kell tudni állapodni olyan közös álláspontokba, amiket aztán kitartóan és egymás nem leszalámízva tudnak képviselni a britek felé. Gondoljunk bele, vannak erőteljes export, mezőgazdasági exportőr országok, vannak országok, amelyeknek kifejezetten a tengerészet, a halászati kérdéskör az első, a preferencia másoknál az autóeladás és az autógyártás az, ami a brit piac szempontjából elsődleges. Ezek egészen más megközelítésű, a EU-brit kereskedelmi megállapodás egészében hangsúlyokat máshova tenni akaró érdekek, amiket, hogyha van rá két év, akkor ki lehet vasalni, mert lehet csinálni egy olyan körkörös kompromisszumot, amiben mindenki egy kicsit enged a többiekhez képest, de mindenki kap eleget ahhoz, hogy nyertesnek érezze magát. Kérdés, hogy ez 4-5 hónap alatt sikerülni fog-e?
Ugye most a februárt követő időszakról beszélünk, amikor már az Európai Unió számára a britek is a külkapcsolatokat jelenti, de az Unió számára nem csak ez a fókusz már, hogyha a külső viszonyokat nézzük. Milyen külkapcsolati egyéb gazdasági, illetve politikai kihívásokkal néz szembe az Unió 2020-ban?
Nagyon súlyos kérdésekről van szó. Ugye migráció esetében változatlanul Demoklész kardjaként függ a lehetőség, hogy a szinte hónapról hónapra, most már évek óta állandóan romló EU-török kapcsolat a végén tényleg eleszkalálódik oda, hogy Ankara leveszi a kezét a határok bezárásáról, és elkezd elengedni akár csak néhány tízezer, egy-két százezer embert. Nyilván át fognak masírozni a Nyugat-Balkánon, és akkor viszont hirtelen nagyon élessé válik az a probléma, hogy mi mindig nincs megoldva a dublini rendszer, a mindig nincs megoldva általában a közös menekültkezelés, közös menekültügy kérdése, ismét napirendre kerülhet a Schengen fenntarthatóságának a kérdése, egyáltalán a migrációs válság újra teljes értékben reflektorfénybe kerülhet, és ez csak egy külpolitikai kérdés, az EU-török viszony. Gazdasági vetületben értelemszerűen egyre inkább Kína válik a központi kérdésé. Kína köztudott módon rendkívül intenzíven próbál megjelenni ebben a térségben, és az, hogy Afrikában és a harmadik világban lépten nyomon mindenhol jelen van és mindenhol befektet, az egy közismert jelenség, de most már egyre inkább az Európai Uniós perifériákon is, tehát a gazdaságilag, költségvetésileg nehezebb helyzetben levő országokban is, nem csak kelet-európaiakról van szó, Portugáliát is említhetnénk, vagy Görögországot is, a könnyen érkező kínai tőke az vonzónak tűnik és gyors megoldásnak tűnik, miközben van egy növekvő bizalmatlanság velük szemben, hogy ők ezt részben arra akarják majd felhasználni, hogy lábukat, hátukat megvetve stratégiai érdekeiket erőteljesebben tudják képviselni az adott térségekben. Tulajdonképpen magukhoz láncoljanak bizonyos országokat, bizonyos kormányzatokat, bizonyos térségeket, és netán még technológiákra is rászálljanak. Ugye a közismert dilemma, hogy az 5G-n alapuló távközlési technológiai továbbfejlesztési irány az megengedhető-e, hogy kínai segítséggel, kínai részvétellel történjen, vagy pedig akár stratégiai biztonságpolitikai kockázatokat is magában rejtő gyakorlat, élesen megosztanak ebben a vélemények a tagországok között. Megint ki mennyire van, érzi úgy, hogy rá van szorul, vagy inkább a kínaiakhoz forduljon, és ki nem. Nagyon nehéz lesz ezt összeházasítani, mert hiszen itt is ahhoz először pénzeknek kéne megmozdulni egymás felé, hogy például a kínaiakról le tudja mondani, aki úgy érzi, hogy csak tőle kaphat.
Ennek a része még, és hogy egy kicsit belevigyünk magyar fókuszt is, Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa, lesz feladata 2020-ban, illetve József Borrellnek, a külügyi főképviselőnek?
Hát két különböző dologról beszélünk, bár jó lehet, a bővítés az részben a külpolitikai főképviselő kompetenciája alá is tartozik, hiszen külkapcsolatok egyik vetületéről erről van szó, de mint bővítési biztos értelemszerűen az a dolga, és ebben megerősítette őt és az őt felkérő megbízó levél az Európai Bizottság elnöke részéről, valamint a bizottságot elfogadó Európai Parlamenti állásfoglalás részéről, hogy a nagy többség szemében, és ezeknek a konkrét személyeknek és intézményeknek a szemében is prioritásként kellene kezelni az, hogy a bővítési folyamat a Nyugat-Balkánon ne álljon le, ne lassuljon le, a szerb-montenegrói folyamat menjen előre, és lehetőleg sor kerülhessen a csatlakozási folyamat mélyítésére, magyarul a tárgyalások megnyitására olyan korábbi tagjelöltek felé, amelyektől eddig csak belső intézkedéseket, hogy teszik áldozatokat, hogy teszik reformokat váltak el, és amit a hivatalos megítélés szerint, Európai Uniós megítélés szerint ennek nagy részét valóban teljesítették is, tehát lépni kéne. Ennyiből Várhelyi Olivér, mint bővítési biztos, a házi feladatát teljesíti akkor, amikor ezt megpróbál képviselni és nyomni, és nyilatkozik róla, és beígéri. A probléma inkább abban van, hogy egy ponton túl éppen azért, amit sokszor mondunk, hogy a bizottság nem az Európai Unió kormánya, és nincs döntési jogosítvány az esetek nagyon nagy részénél. A bővítési ügyben sincs, ott főként nincs, mert hiszen a bővítés az alapvetően az Európai Uniót alkotó nemzeti kormányok együttes döntésének az abszolút jogosítványa és privilégiuma. És hogyha itt nem tud konszenzus születni, már pedig eddig nem tudott konszenzus születni arról, hogy legyen előrelépés, illetve hogy legyen például tárgyalás kezdés egy addigi jelölt országgal, akkor nem fog lenni, akármit is mond a biztos.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok Önökre. Köszönöm figyelmüket, Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!